Én tényleg csodálkozom azon, hogy Ormán Balázs nem rejtették el egy, nem tudom, a dolgozószobájában valahol a Karmelita Kolostorban. Tehát az, hogy Ormán Balázs valóban ott ül Orbán Viktor mögött, amikor indulatosan arról beszél, hogy nem szabad a két dolgot összehasonlítani, hát nem tudom, hát ha ez egy film lett volna, akkor valószínűleg a kamera így ráfókuszál Orbán Balázsra, hogy na de hát ő volt az, el is hozta magával a miniszterelnök úr a politikai igazgatóját, aki ezeket a mondatokat kimondta.
Jó napot kívánok, ez az elemző Lakner Zoltánnal, a jelen főszerkesztőjével, politológussal, én Benyó Rita vagyok, szia Zoli. Hát nagyon izgalmas napon vagyunk túl, mert ugye Strasbourgban tegnap volt egy nagy adókapok, és lehet, hogy előzetesen sokan arra készültek, meg számítottak, hogy ez Magyar Péter és Orbán Viktor között fog zajlani, de talán nem is az volt a legizgalmasabb része ennek az egésznek, bár nyilván beszéljünk arról, beszéljünk a készfogásról, de talán ami igazán meglepő, hogy Ursula von der Leyen nagyon erős politikai mondatokkal, Orbán Viktor megfogalmazásában, személyeskedéssel is neki ment a miniszterelnöknek. Mennyire megszokott az európai közéletben az, hogy amikor valaki a Soros elnökségének a programját mutatja be, és annak a programvitája zajlik, akkor az így alakul?
Nem megszokott, ez a rövid válasz, de hozzá kell tenni azt is, hogy miközben persze Orbán Viktor ezen a plenáris ülésen nyilván úgy pozícionálta magát, hogy ő itt elmond egy víziószerű beszédet Európa jövőjéről, ami egyébként egy jó pozícióválasztás és egy jó hangütés egy Soros elnökségi program ismertetéséhez, zárójelben a Soros elnökség közepe táján zajlik mindez. Aközben hát az egész általános kommunikációja az Európai Unióról, a bizottságról, a tanácsban ülő számos államfőről, kormányfőről, illetve az egy nappal korábban tartott sajtótájékoztatón is elmondott mondatainak egy jelentős része, vagy a pár nappal korábban a lombardiai mezőn ismertetett gondolatainak egy jelentős része azért nyílt politikai támadás az Európai Unió mai állapotával, mai vezetőivel szemben. Szóval, ha csak az ülésteremre szorítkozunk, hogy ott mi hangzott el, akkor azt lehet mondani, hogy voltak éppen Ursula von der Leyennek az ellentámadása sokkal erőteljesebb volt, mint maga az expozé, amit a magyar miniszterelnök előterjesztett. De hát azért ez nem egy külön bolygón zajlott, hanem ennek mind az a kontextusa, amire az előbb utaltam. Tehát voltak éppen mindezekre a dolgokra, amiket általában szokott mondani a magyar miniszterelnök, reagált szerintem az Európai Bizottság elnöke, ráadásul hát csuda tudja, lehet, hogy másfél évtized tapasztalat után valami olyasmi tanulság is megfogalmazódott, hogy Orbán Viktor mondatainak így a kidiplomáciázása az lehet, hogy nem kellő mértékű ellensúlyt jelent vele szemben, és egyébként is én azt hiszem, hogy von der Leyen egy sokkal politikusabb bizottsági elnök, mint az ő elődei, ha bár miniszterelnökök, tehát a saját országban miniszterelnöki posztot betöltő politikus személyiségek voltak az ő elődei, így van.
Hajlamos volt politikai beszédeket tartani.
Abszolút, így van, de ahogyan vezeti a bizottságot von der Leyen, az egy olyan, szóval sokkal inkább egy politikusi felfogást tükröz, és kevésbé adminisztratívat, és szerintem ez is tükröződött ebben a konkrét beszédben is.
Majd szétszállazzuk, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy Orbán Viktor mennyire lehetett felkészülve azokra a mondatokra, amik elhangoztak. Mert nekem úgy tűnt, hogy fel volt arra készülve, hogy mondjuk a jogállamisággal támadják, vagy az elmúlt években felsorakoztatott hibákkal, bűnökkel, törvények be nem tartásával. De hát itt most azért nem csak ez történt. Számon kérték tőle az orosz barátságot, számon kérték tőle, hogy Ukrajnát meg sem említi. Előkerült nagyon hangsúlyosan, talán az volt a legerősebb pontja Ursula von der Leyen beszédének, az 56-os összehasonlítás. Szóval minthogyha, és cáfolj meg, hogyha nem így van, de minthogyha nem feltétlenül erre a típusú támadásra készült volna Orbán Viktor, akkor is, ha támadásra készült.
Lehet, hogy tényleg arra készült, hogy itt egy ilyen vízióvita lesz, és hogyha az fogalmazódik meg kritikaként az EU-s országok, illetve az EU-s intézmények vezetői kapcsán, hogy vízióhiányban szenvednek, hogy érzékelik azt, hogy mik a gondok, ezeket elmondta élükre állítva, elmondta Orbán Viktor, és mutatott valamiféle irányt, és lévén ugye ő egy olyan politikus, aki abban utazik, hogy hogyan lehet másokat kritizálni, és hogyan lehet egyszerűnek tűnő megoldásokat felkínálni, hát ez a populista politizálásnak az egyik legfontosabb eleme, és ezzel szemben azok a politikusok, akik megpróbálnának megoldásokat nyújtani, azok mindig nehezebb helyzetben lesznek. Szóval, hogyha egy ilyen típusú vitára számított Orbán, akkor valóban gondolhatta, hogy elmerülnek, nem tudom, a versenyképesség nehéz ügyeiben, vagy mondjuk, hogy érdemes-e védővámokat kivetni a kínai termékekre. Majd erről is beszélhetünk, ebben is van azért néhány ellentmondás talán. Azt nem tudom megítélni, hogy mennyire számított arra, hogy ennyire ezekben az ügyekben, amelyeket te említettél, fog majd a vita kicsúcsosodni, de azért én egy picit meglepődnék azon, hogyha erre egyáltalán nem számítanának, vagy ha nem számítottak erre a miniszterelnök stábjában, akkor nincsenek teljesen a valóságérzékelés birtokában. Nekem az a benyomásom az elmúlt hetekben, hogy az a stratégia, amit meghirdetett a kormányfő, a magyar kormányfő, ezt a gazdasági semlegességet, ezt sokkal komolyabban veszik a mi szövetségeseink, akik még mindig a szövetségeseink, mint amennyi ennek a stratégiának abban az értelemben a gyakorlati jelentősége, hogy hát könnyebb kimondani, hogy mi most beállunk középre a nyugat és a kelet közé, mint hogy ezt ténylegesen meg lehessen valósítani, miközben a külkereskedelmünk 85%-a az Európai Unió országaival zajlik, tehát ez egy hangzatosabb szlogen, mint ami valójában megtörténik, megvalósul belőle, de a mögötte, vagy pontosabban az ezen keresztül átszűrődő politikai szándék, és hát a létező politikai gyakorlat, ahogyan át lett állítva az egész magyar diplomácia, az egész magyar úgy tűnik, hogy talán biztonságpolitikai gondolkodás, az egész magyar külkereskedelmi gondolkodás, hát ez azért érezteti a hatását, és azt hiszem, hogy azért is volt erről szó, és azért is élesedett ki így a vita, mert Magyarország vezetője többé-kevésbé a nyugati szövetségi rendszernek az ilyen rugalmas elhagyását, vagy az attól való rugalmas elszakadását jelentette be, és ezt az álláspontját a gyakorlatban is érvényesíteni az uniós döntéshozatali fórumokon. És egyrészt ezt érzékelik ezek az uniós döntéshozók is, hogy nem elég, hogy Magyarország ezt csinálja, de még ráadásul egy ilyen fellazítási politikának is az előretolt, hát ilyen ágenseként működik az Európai Unión belül, ezzel az uniós közös politikák kialakulását is akadályozza, és innentől kezdve pedig megint csak azt mondom, egy politikus igyekszik politikai érveket találni. Más is hallotta, hogy mit mondott Orbán Balázs, és talán még ide tartozik az is, hogy talán azért is lehettek így aktívabbak a néppárthoz és más pártcsaládokhoz tartozó politikusok, de mondjuk főleg a néppártiakra utalnék, mert mondjuk ők is Magyar Pétertől kapnak információkat arról, hogy mi a belpolitikai helyzet, hogy hogyan érdemes ezt értelmezni, hogy mi az, ami működik a magyar belpolitikában. Én azt gondolom, hogy egyrészt használják ezeket az érveket, másrészt talán ők is máshogy látják a magyar belpolitikai helyzetet, hogy érdemes ezen a módon is támadni Orbán Viktort, aki most nem annyira sebezhetetlen, mint ami ennek korábban tűnt, és politikailag kifizetődő lehet offenzívát indítani vele szemben. Szóval mindezek szerintem együttesen szerepet játszottak abban, hogy miért erre ment a vita, és hogy miért volt ennyire éles.
Mit jelent az Orbáni reakció erre az Ursula von der Leyen által mondottakra, hogy meggyalázza a magyar szabadságharcosok emlékét, aki az ukrán helyzettel veti össze 56-ot.
Én sem tudom, miért lenne gyalázat bármilyen módon hivatkozni a magyar hősökre, az ukrán hősök kapcsán, mert akármit is gondol a magyar kormány, mondjuk Zelenszkijről, vagy Zelenszkij politikájáról, Ukrajnában az ellenállásnak része ugyanúgy az a népi ellenállás, a spontán tiltakozás és hát igen, ellenállás az orosz támadással szemben, ami egy szerves összetevője annak, amit Zelenszkij a politikai szinten csinál, tehát hogyha az ukrán társadalom nem akarna ellenállni, vagy annak így igen jelentős része nem akarna védekezni az oroszokkal szemben, akkor valószínűleg más lenne a politikai szituáció. És persze lehet azt mondani, hogy a pesti srácok is a jó békeszerződés kedvéért mentek a Korvin közbe harcolni. Lehet, hogy azt kényszeríthették volna ki, hogyha tovább föl lehet tartóztatni a szovjet csapatokat, mondjuk Maléter Pál története talán egy kicsit más mond el a békeszerződésre törekvésnek a honorálásáról az agresszor irányából. Na de azért alapvetően a pesti srácoknak nem ez volt a fejében, hanem az, hogy megvédik a hazájukat. Aztán majd, hogy ennek egyszer lesz egy ilyen tovahullámzó politikai következménye, az valahol sok-sok lépéssel később történik. Szóval én nem gondolom, hogy ez a párhuzam, ez bármilyen gyalázatot jelentene. Itt ugye az a probléma a magyar kormány szempontjából, hogy egyrészt magától értetődően adódik szerintem az összehasonlítás. Nyilván minden történelmi analógia pontatlan, de persze, hogy az. Hát minden helyzet egy csomó mindenben különbözik. De magától értetődően adódik azért mégiscsak, ugyanúgy, ugye, ugyanaz a hatalom, ugyanúgy egy agresszió történik, ugyanúgy van, ahogy mondtam, egy ilyen spontán népi ellenállás, ugyanúgy van egy politikai vezetés, amely ennek az ellenállásnak megpróbál az élére állni. Ebben kétségtelenül hasonlít az ukrán meg a magyar szituáció, és nekem az volt a tapasztalatom az elmúlt, mármint a 22-es ukrán és az 56-os magyar szituáció, és nekem az volt a tapasztalatom az elmúlt 2,5 évben, hogy egy-egy ilyen megbicsaklást, vagy rosszul sikerült ilyen 56 párhuzam eltagadást, egyáltalán megemlítést leszámítva, a magyar kormány hivatalos álláspontja alapvetően az volt, amit Orbán itt kifejtett, hogy nincs párhuzam. Tudnélik, ők maguk is rájöttek, hogy ha bármilyen párhuzamot elkezdenének fölállítani, akkor abból mégiscsak az jön neki, hogyha 56-ot pozitívnak tartjuk, már pedig annak tartjuk, akkor az ukrán ellenállást is annak kell tartanunk. Ha pedig nem tartjuk pozitívnak az ukrán ellenállást, akkor az rávetül 56-ra is. Ugye Orbántól származik ez a pesti srácok a békeszerződésért álltak ellen, hát azért ez sem egy olyan nagyon jó kommunikációs formula, nem is alkalmazta szerintem egynél többször, és ugye Orbán Balázs talán mint egy kiprovokálva David Pressman amerikai nagykövet nagyon kemény hangú szeptemberi megszólalása által Orbán Balázs maga gyalogolt bele aztán ebbe az utcába, hogy na de ő most aztán elmondja ebben a Stratégiai Részleg című műsorban, hogy szerinte mi a helytálló értékelése és összevetése ennek a két történelmi eseménynek, és egyszerűen nem lehet ebből jól kijönni. És talán van egy, tehát csak tévedni lehet benne, csak rosszat lehet mondani, hogyha ebbe az utcába belesételnek, és talán van egy mélyebb rétege is ennek a dolognak, hogy hát az egész fideszes, orbáni neres narratívának nem csak az az egyik fő összetevője, hogy így vagy úgy, de 56 örököseként vezetik le saját magukat, de az is, hogy a nemzethez tartozás kritériumainak a meghatározása, a történelem szemlélet, a történelmi emlékezet hogyanjának a meghatározása, és ennek a meghatározásnak a monopóliuma az Orbán Viktor kezében van. Ez egyik fő eszköze a magyar politikai életben, hogy ő mondja meg, hogy kell emlékezni a múltra, és a múltra való emlékezés, és a múlt felhasználása, az az egyik fő eszköze annak, hogy ő megmondja, hogy ki a nemzet, meg ki nem a nemzet. Most onnantól kezdve, hogy elkezdik mások használni az 56-os párhuzamot, ez a monopólium csúszik ki a kezéből. Ráadásul, ugye azért is kellett szerintem ilyen indulatosnak lennie a párhuzam elutasításában, mert hogy hát ez az ő eszköze, ez a párhuzamalkotás. Ugye ő mondja most azt, hogy nem szabad összevetni 56-os Magyarországot meg a 22-es Ukrajnát. Na, de hát ugye ő az a politikus, aki többes szám első személyben szokott beszélni 1000 évvel ezelőtti, meg 500 évvel ezelőtti magyar politikai eseményekről, mint hogyha egy sorban állna Szent Istvántól Hunyadi Mátyásig, még nem tudom hány nagy magyar történelemformáló alakkal, mint hogyha egy akarat, egy gondolat vezérelni őket, folyamatosan azt a benyomást kelti, hogy amit ő tesz, az nem tudom, Szent István, Szent László, a Hunyadiak tevékenységének a folytatása lenne, csak ugye az a lényeg, hogy ő ezt a monopóliumot magának tartotta mindeddig fönn, és úgy, hogy elkezdik mások behozni a képbe 56-ot, nem csak feltárul az, hogy mi a magyar kormány mai tényleges politikája Ukrajnával kapcsolatosan, hanem el is veszik tőle ezt a monopól helyzetet.
De mindez akkor azt is jelenti, hogy ez a mondat, hogy meggyalázza a szabadságharcosok emlékét, ez igazából a tehetetlenség által szült mondat? Tehát ha nincs jó válasz, akkor söpörjük le?
Hát nem tudok másra gondolni, szerintem egyszerűen vissza akarnak menni abba a helyzetbe, ami, megint mondom, az alapszituáció volt, hogy nincs összevetés. Ez az is egy egyedi dolog, meg ez is egy egyedi dolog, onnantól kezdve, hogy ellenállásokat egy imperialista törekvéssel és konkrét támadással kapcsolatos ellenállásokat vetünk össze, nem nagyon tud kijönni belőle más, mint hogyha az egyiket tiszteljük, akkor a másikat is tisztelnünk kell, de ezt a másikat ők nem akarják tisztelni.
Ugye az egész érdekessége, hogy miközben ezt mondta Orbán Viktor, Orbán Balázs ott ült
hát
a válla fölött.
Ez egy fontos dolog, bocsánat, számomra ez őszintén nagyon komoly ilyen valóságérzékelési talányokat vett föl, tehát én tényleg csodálkozom azon, hogy Orbán Balázs nem rejtették el egy, nem tudom, a dolgozószobájában valahol a Karmelita Kolostorban. Tehát az, hogy Orbán Balázs valóban ott ül Orbán Viktor mögött, amikor indulatosan arról beszél, hogy nem szabad a két dolgot összehasonlítani, hát nem tudom, hát ha ez egy film lett volna, akkor valószínűleg a kamera így ráfókuszál Orbán Balázsra, hogy na de hát, ő volt az, el is hozta magával miniszterelnök úr a politikai igazgatóját, aki ezeket a mondatokat kimondta. Nem tudom, hogy Orbán Balázst akarta itt grillezni, hogy nézd meg, hogy mit csináltál, edd meg, amit főztél, érezd magad kínosan. Nem tűnt nekem úgy, hogy olyan nagyon kínosan érezte volna magát, vagy ezzel akarja azt bizonyítani, hogy túl vannak ezen a történelem értelmezési krízisen. De hát,
vagy a hosszabbítsuk meg Bicskéig.
Vagy a hosszabbítsuk meg Bicskéig, csak hát ezzel ugye pont föltállalta azt a helyzetet, és azt a személyt, aki ezt a helyzetet most konkrétan előidézte, amivel neki itt küzdenie kellett. Valóban nagyon különösnek látom, hogy most is azt gondolták ebben a helyzetben is, amit egyébként valóban mindig csinálni szokták, hogy meghosszabbítjuk Bicskéig, amikor szerintem ez tényleg egy másik helyzet.
Mi az oka annak, amit most részben érintesz, de azért mégiscsak mi lehet annak az oka, hogy miközben egy másik tényleg kardinális és az érzelmeik, a fideszes szavazók érzelmeik középpontjába hatoló ügynél, mint a kegyelmi ügy. Még ha volt pár nap hezitálás is, de végül is egy nagyon határozott döntéssel elengedte Orbán Viktor azt, akihez kötődött ez az ügy, addig most már több mint 10 nap eltelt Orbán Balázs mondatai óta, és nemhogy elengedik, nemhogy eldugják, hanem ott van mellette.
Ilyenkor szoktam elmondani, hogy én mindig azt szoktam inkább gondolni a politikáról, hogy az alelnök sorozat vagy a Yes Minister világára jobban hasonlít, mint az Underwood família, igen, zseniális Macbethi és harmadik Richardi összeesküvéseire. Az én magyarázatom az, hogy próbálkoznak különböző módszerekkel, mert hogy a tavaszi zavarjuk el a köztársaság elnököt 10 nap alatt módszer, az nem vált be abból a szempontból, hogy azt a botrányt
nem nyugodott.
Nem heverték ki. Hát most megpróbálják ezt a módszert. De tényleg nem tudok másra gondolni, mert olyan különösebben sok logika nem volna benne, annál is kevésbé látom ezt logikusnak, mert mondjuk Orbán Balázs kezének az elengedése kisebb politikai kockázattal járna, egy sokkal kevésbé ismert politikus. Lehet egyébként, hogy ez az egyik kiinduló pont, hogy azt gondolják, hogy az ő helyén tartása nem szoroz talán, mondjuk ehhez képest meg ott elvitték, ugye, és ott lehetett látni az arckifejezését folyamatosan, Orbán Viktor bal válla mögött, szóval ez ennek azért egy kicsit ellentmond. Lehetne ő akár úgy is Orbán Viktor egyik fő fülbesúgó embere, hogy mondjuk nem politikai igazgatója, jelentsen amúgy is bármit ez a pozíció. Szóval összességében azt gondolom, hogy most éppen ezt a módszert próbálják ki. Azon kívül talán ugye van egy olyan probléma is, hogy, és erről pont a kegyelmi botrány kapcsán elég sokat beszéltünk tavasszal, hogy azért a fideszes káderpolitika merítési lehetősége sem végtelen. Szóval itt most elég sok ember feláldozódott az elmúlt hónapokban. nem biztos, hogy olyan könnyű lenne akár névleg, pláne tartalmilag találni egy új embert, és hát az meg világosan látszik, hogy Orbán Balázsnak a befolyására, vagy inspirációjára, vagy nem tudom, kivitelezési képességére meg Orbán Viktor számít, tehát azt a stratégiát, nagy stratégiát, vagy mi a csodát követi, a szó egyébként létezik, szóval ez van, követi az ország, amit, illetve követi a miniszterelnök, aminek az egyik hát társszerzője Orbán Balázs, tehát lehet, hogy azt is gondolhatja akár a miniszterelnök, hogy Orbán Balázst elengedi, akkor ezzel tulajdonképpen a stratégiának az alátámasztottsága kérdőjeleződne meg, de hát ezek találgatások. Mindenesetre én azt gondolom, hogy alapvetően inkább gyengíti ez a kormány pozícióit, hogy Orbán Balázst nem csak megtartják, de még hát mutogatják is, semmint, hogy legalább azzal lereagálnák ezt a botrányt, hogy jobb a békesség alapon legalább nem tennék ki a napra.
Az elmúlt, most már több mint fél, most már 3/4 évben több hibát követnek el kormányoldalon, vagy egyszerűen az első hibától egy csomó minden, ami korábban is megvolt, jobban látszik, illetve lett valaki, aki fel is tudja ezt mutatni. Tehát valóban jobban elfáradtak és többet hibáznak, vagy egész egyszerűen más lett a fókusz?
Én szívesen válaszolom erre azt, hogy is. És tényleg picit nehéz visszakeresni, hogy mi mivel kezdődött, bár az kétségtelen, hogy tehát a kegyelmi botrány az tényleg hát így betörte, vagy nem betörte, hanem berúgta az ajtót. És ehhez szerintem az is hozzátartozik, hogy mindez egy olyan általános helyzetben történik, amelyben az érzület az ország kormányzásával kapcsolatosan, hogy ha vannak is problémák, ha el is teszik a pénzt, ha nem is minden úgy alakul, ahogyan az egyes választópolgároknak külön-külön tetszik, de azért van egy ilyen általános prosperitás, és ezért megéri többé-kevésbé támogatni ezt a kormányt, ezt a rendszert. Ez azért hát 22 nyara óta nagyjából nincs, nem is a katás adózás elvételére gondolok, bár az is több százezer vállalkozót érintett, hanem ugye a rezsi emelésnek a nyári bejelentésére, aminek a következtében ugye egy ilyen nagyon fontos biztonságérzet elem esett ki, illetve hát az infláció elhatalmasodásának a nagyon negatív társadalmi és közös társadalmi élményére egy megélhetési válság, illetve egy megélhetési válságtól való félelem bontakozott ki egy olyan országban, amely csendben azt hiszem abban reménykedett a 2010-es 20-as évek fordulóján, hogy ezen túl van, hogy ha nem is örökre, de legalábbis hosszú időre azok az egymást érő megszorítások, külső-belső krízisek, amelyektől ez a Pataki Ferencnek van egy nagyon szép kifejezés, a biztonságvesztés, hogy ez az élmény, a státuszféltésnek a kénytelen érzése, ez talán elmúlt. És szerintem most megint ebben vagyunk benne, tehát alapvetően megkérdőjeleződött a kormány képessége. És akkor ebbe a szituációba csapott bele a kegyelmi botrány, hogy a teljesítmény is romlott, amit nyújt, amit ad, ez az ellátási legitimációja is meggyengült a kormánynak, és akkor elkezd meggyengülni ez a szuper narratíva, a mindent visszavezetnek a gyerekvédelemre, és akkor tessék, szájerügy, beseügy, kegyelmi botrány, hogy ez az egész nem stimmel, és most ez az 56-tal kapcsolatos Orbán Balázsi mondat, ez túl azon, hogy azért is ugye nehezen védhető, mert tényleg az a magyar kormány politikája Ukrajna kapcsán, amiről Orbán Balázs beszél, de én attól tartok, hogy ez kevésbé izgatja a magyar állampolgároknak egyik jelentős részét. Szerintem inkább annak van többsége, hogy tényleg tartsa magát az ország távol, természetesen tartsa magát távol az ukrajnai háborútól, de hogy olyan értelemben is tartsa magát távol, hogy ne nyújtson abban az értelemben segítséget, hogy mondjuk Lengyelország, vagy a balti országok, vagy az északi országok támogatják Ukrajnát, de hogy kimondódott ez az 56-tal kapcsolatos kérdés, és ez azért egy csomó mindent felszínre hoz, nem csak azt, hogy mikor hazudott 56-hoz való viszonyával kapcsolatosan a Fidesz? Vagy mire vezet az, hogyha állandóan a jelenkor politikai kérdéseivel kapcsoljuk össze a múltat, hanem mondjuk ez felszírozza azt is, hogy akkor mi most milyen viszonyban is vagyunk Oroszországgal? Hogy a gazdasági semlegesség meghirdetett homlokzata mögött voltak éppen hol is van ez a nagy hangon védett, vagy milyen állapotban is van ez a nagy hangon védett szuverenitás? Szerintem ezt mind előhozza az, amiről Orbán Balázs beszélt.
Ugye még egy vonalon igazából ugyanez erősödött, ugye a DK egy akcióval indította még a sajtótájékoztatón ezt az egész ügyet, azzal ugye, hogy egy nagyon fiatal önkormányzati képviselőjük ugye berontott a sajtótájékoztatóra, és gyakorlatilag lehazaárulózta a miniszterelnöket.
És most már másodszorra teszi ezt, ugye Köcsén, és ugyanez a fiatalember akciózott, amikor bement a polgári piknikre a miniszterelnök.
Az egyik kérdés, hogy azon túl, hogy ez egy nagyon látható média hack lett, azon túl, hogy ez egy látható média hack, hoz-e bármit a DK-nak?
Én nem akarom ennek a cselekedetnek a média hack kifejezéssel sem, azt hiszem, tehát ha én mondom, vagy beszélünk erről, ez nem, szóval az én szememben ez nem bagatelizáló, vagy nem pejoratív, hát az, hogy
tudsz figyelmet,
látható, hogy egy akció mit fejez ki, az nagyon is fontos. Ugye az van ezzel szerintem a DK-ra nézve, hogy ugye a DK egy szintsüllyedést szenvedett el. Most ez egy másik kérdés, hogy mennyire a maga hibájából, mennyire a körülmények összejátszásából. Én egyébként azt gondolom, hogy bizonyos értelemben, miközben ők azt mondják, hogy Magyar Péter miatt süllyedt a támogatottságuk, ami igaz, csak bizonyos értelemben Magyar Péter is azért van, mert a DK nem érte el azt a népszerűséget és vonzerőt, amit el akart érni, tehát hogy volt egy nyitott tér, amiben be lehetett jönni. Tehát a dolgok egy kicsit bonyolultabban függenek össze egymással, szóval, hogy a DK azt építette még tavaly ősszel is, hogy ők a következő kormánypárt. Nekik árnyék kormányuk van, nekik árnyék minisztereik vannak, programjuk van, programismertető videóik voltak, kialakítottak egy munkamegosztást a politikai csihipuhi és a kormányzásra való felkészítés szereplői között, és akkor most ehhez képest egy ilyen 15-20% körüli pártból lettek egy 10% alatti párt, különböző mérések vannak, mondjuk, hogy egy bejutási küszöb környékén lévő pártá vált a DK, és hát ez önmagában ugye átalakította bármilyen megszólalásuk jelentőségét, és miközben egy ilyen akciózásnak, Gyekicki Mártonnak hívják ezt a fiatalembert, mondjuk el a nevét, szerintem megvan a maga bátorságfaktora, megvan a maga abszolút jó értelemben vett figyelemfelkeltő faktora, de ez bizonyos értelemben egy ilyen, senkit nem megbántani akarok, ez egy ilyen visszakutyapártosodás, vagy hogy mondjam, tehát hogy egy ilyen figyelemfelkeltő akciókban önmagát megmutatni képes párt. Na de ők korábban már ezen a szinten túl voltak, ez az a fázisa, mondjuk a DK politizálásnak, hagyjuk a kutyapárti összevetésre, úgyis baj van az analogiákkal, mint tudjuk. Ez az a fázisa a DK politizálásának, amikor Gyurcsány Ferenc éhségsztrájkolt a Kossuth téren, amikor ilyen nagyon látványos, nagyon ilyen kirakatüveg beverős, nagyon meghökkentő dolgokat kellett csinálni azért, hogy egyáltalán odafigyeljenek rájuk. Ezen túl volt már egyszer a DK. Én nem nagyon látom, hogy ez az egész június 9-én megvert ellenzék, ez hogyan tudna visszajönni. Lehet, hogy egyes emberek, vagy egyes szárnyak, vagy egyes helyi politikusok megtalálják a módját annak, hogy hogyan legyenek képesek megőrizni a befolyásukat, vagy fölcsatlakozni esetleg a mostani politikai helyzetben, konjunktúrában lévő politikai erőhöz, de hogy úgy unblock ez a régi ellenzék, ez hogyan tud visszatérni, én ezt nem látom, az útját sem nagyon látom. Ebből adódóan én azt sem gondolom, hogy bármilyen bátor is, Gyekicki Márton, hogyha ő még öt ilyen akciót csinál, attól a DK népszerűsége az egekbe fog emelkedni, arra alkalmas lehet, hogy ne feledkezzen meg a közvélemény arról, hogy ez a párt létezik. Aztán az megint egy másik kérdés, hogy a DK-ban mondjuk valaha is fölvetődik az a kérdés, hogyha mondjuk egy ilyen akciózással lehet elérni a közvéleménynek a figyelmét, a pozitív figyelmét, így lehet megragadni, akkor vajon ennek kellene-e, hogy legyen következménye egy napon a párt vezetésére vonatkozóan is. Hát ez nagyon teoretikusan tudom csak megfogalmazni, mert gyakorlati elképzelhetőséget nem igen látom.
Ugye még egy fontos pontja a strasbourgi eseményeknek, egyrészt létrejött egy magyar Orbán készfogás. Az egész Momentumról szerintem érdemes egy kicsit hosszabban beszélni, mert az egy érdekes 10 másodperc, amíg megtörténik ez az egész. És ugye elhangzott magyar Orbánhoz intézett beszéde, amit gyakorlatilag hónapok óta mond Magyar Péter, hogy majd ott szemtől szembe tud beszélni a miniszterelnökkel. Ez a beszéd, ez beváltotta-e azt az elvárást, azt az ígéretet, amit hónapok óta épített Magyar Péter?
Hát hagyjunk egyszerű válaszokat. Szerintem igen. Ugye beszédeket sokszor szoktak azon mérni, hogy tartalmaztak-e újdonságot. Én mindig azt gondolom, hogy a politikai beszédnek nem az a lényege, hogy tartalmaz-e újdonságot, hanem hogy átmegy-e az üzenet. Uh-huh. És lehet, hogy 26-szorra kell elmondani egy üzenetet, hogy átmenjen. Magyar Péter mióta belépett a politikába, arra törekedett, hogy legyen egy ilyen szituáció. Ezért próbálta vitára kihívni Orbán Viktort. Ő ezt akarta, hogy a szemébe mondhassa ezeket a dolgokat, amelyeket ő elmondott, és ugye nagyon érdekes volt, és szerintem alapvetően egy kicsit meg is előlegezte talán a 2026-os kampánynak a lefolyását, vagy legalábbis egy dimenzióját, hogy hát van ez a nagy európai víziókat megfogalmazó miniszterelnök, aki nagyjából Észak-Amerikától Dél-Kelet-Ázsiáig oldja meg a világ problémáit, de egyébként jön egy magyar ellenzéki politikus, és azt mondja, hogy hát nevetségesen alacsony a
70 euró a nyugdíj.
Igen,
a minimál nyugdíj.
Igen, a nyugdíjminimum, meg mennyire alacsony a minimálbér. Tehát, hogy miközben itt van ez a politikus, föláll egy szobortalapzatra, és őt megtapsolják a híveinek a nemzetközi tábora, hogy ő milyen fantasztikusan látja a világ dolgait, akkor már a legalapvetőbb ügyeket nem tudja Magyarországon elintézni. Ez egy nagyon érdekes szembeállítás, mármint nem csak érdekes, mert hát nekünk nyilván érdekes, mert mi ebben élünk, de hogy ha ebből politikát lehet csinálni, már pedig most éppen valahogy, mintha ebben a szakaszban lennénk, akkor ez egy nagyon erős kontraszt, amire nem lehet ebben a vízió mezőben választ adni. Most zárójelben hozzátenném, hogy pont a magyar belpolitikát kevésbé izgatja szerintem az, ami az orbáni víziókban nem is az, hogy nem működik, hanem nincs a helyén. Persze igaza van Orbánnak, hogy alacsony az uniós termelékenység, mondja ezt egy olyan ország vezetőjeként, akinek a kormányzás alatt semmit nem nőtt a magyar gazdaság termelékenysége, hogy az alacsony kutatásfejlesztési beruházásokról beszél, a magyar miniszterelnök beszél arról, hogy alacsonyak a kutatásfejlesztési beruházások, és ha már a védővámokat egy ponton szóba hoztam, hogy ostorozza Orbán a drági jelentés egyik konklúziója ugye a Kínával szembeni védővámoknak a bevezetése. Ezt Orbán ostorozza, de közben meg jóban van Trumppal, aki abból csinál politikai terméket, hogy védővámokat kell kivetni Kínára. Jelzem, én nem tudom, hogy az európai politikusok ebből miért ne tudnának jó politikai terméket csinálni, ha Trump azt csinál majd ebből. Tehát azt mondja Orbán, hogy ne jöjjenek be a külföldi emberek, de jöjjenek be a külföldi termékek. Ez egy erős üzenet? Én ebben nem vagyok azért teljesen biztos. Éppenséggel pont a védővám ügy szerintem, amiből lehetne népszerű üzenetet csinálni a nem tudom, a szocdemektől a kereszténydemokratákig nagyon sok mindenkinek az európai politikai szintére, zárójel bezárva, tehát szerintem a vízióval is elég sok gond van, de hogyha még ennek a víziónak a földre való lerángatása is megtörténik, az tényleg egy másik fajta helyzetet állít elő, és igen, ebben van jelentősége annak, hogy van-e politikai ellenfél. Szerintem nagyobbat szóltak az MSZP mondatai, amikor 25%-on állta 2012-ben, és nagyobbakat szóltak a Jobbik mondatai is, amikor 30% közelében állta 2015-16-ban Vona Gábor vezetésével. Mint amikor minden ellenzéki párt 15% alatt tartózkodott. Most van egy ilyen 30 pluszos tartományban lévő ellenzéki párt. Igen, nagyon sok olyan kritikát elmond, amit már korábbi ellenzéki pártok elmondtak. Hát ez az ország állapota, szóval nem ez benne a truváj valóban, hanem az a truváj, hogy van olyan politikai erő, aminek a megszólalásai messzebbre visznek. És például az, ahogyan Magyar Péter ezt a készfogást lemenedzselte, ugye ez egy pár másodperc volt, ott lehet, ugye van egy csomó fotó erről, hogy már eleve ott állt, ugye ott lehet besétálni, vagy ott is be lehet sétálni a pulpitushoz, ahol a soros elnökséget adó miniszterelnök és az ő küldöttsége ül, van az a fotó, ahol ugye mosolyog, kissé gúnyosan, amikor Orbán Viktor beszél, és ugye nagyon tudatosan odalépett hozzá, és kivárta, amíg Orbán Viktor kezet fog vele. Az igazság, hogy ugye a magyar kormánypropaganda szokott operálni ilyesmikkel, és gondolja mindenki arra, amikor Orbán és Zelenszky készfogásáról milyen képeket tettek ki Orbán Viktor oldalára. Pontosan ilyen képeket tettek ki, mint amilyeneket Magyar Péter tett ki erről a készfogásról. Orbán és Zelenszky készfogásáról ugye a magyar kormánypropaganda olyan fotokat válogatott, amelyekből ugye az a...
Mint ha meghajolna.
Pontosan, Zelenszky. Mint ha Zelenszky meghajolna Orbán előtt, mint hogyha lenne ott egy hajbokuló, kegyeket kereső ukrán elnök, a sziklaszilárdan álló magyar államférfivel szemben. Hát most ugyanezt Magyar Péter visszafelé megcsinálta Orbán Viktorral. Én még csak azt sem mondanám, hogy ezek fideszes módszerek, de mindesetre van egy politikai karakter, aki nem fél használni ezeket az eszközöket.
Mi történt volna, hogyha Orbán Viktor nem fogadja ezt a készfogást? Benne van a pakliban, hogy ahogy mondjuk Márki-Zay Péter mellett elsétált a kampányidőszak alatt, és lepatintott a Lázár Jánosnak, és nem fogadta a készfogást, úgy ez itt ne történjen meg, vagy az európai közeg, ez az egész, amiben ott van, eleve lehetetlenné teszi ezt?
Azért tudok nehezen válaszolni, mert szóval ismerünk egy pár olyan híres esetet, amiről tudjuk, hogy készültek rá a felek. Tehát mondjuk tudjuk, hogy hogyan készült Clinton a Jelcinnel való találkozásokra, tudjuk, hogyan készült mondjuk Clinton Arafattal való találkozásokra, tehát hogy ne legyen ölelkezés, és akkor a stábjával, órákon keresztül, de mindesetre dolgoztak rajta, hogy hogyan lehet úgy egy kicsit több a készfogásnál, hogy azért ne egy ilyen hátlapogató ölelgetés legyen belőle. Én nem tudom, hogy fölmerült-e az egyébként általában, vagy eddigi tudásunk szerint jól funkcionál a Orbán stábban, hogy hát fizikailag egy térben fognak tartózkodni, tehát akár ez is bekövetkezhet, hogy oda fog menni hozzá. Kicsit nekem inkább az volt a benyomásom, megint csak a VIP és a Yes Minister sorozatok világát felidéző. Ez kicsit talán olyan, mint amikor Harris alelnök és Trump volt elnök vitájában, amikor elhangzik a Haiti bevándorlók megeszik a szomszéd macskáját mondat, akkor ugye Kamala Harris elnevette magát, amiben én nem vagyok benne biztos, hogy jó reakció, csak emberileg meg igazából biztos vagyok abban, hogy erre lehetetlen fölkészülni. És hogy mit csinál az ember egy ilyen helyzetben? Szóval lehet, hogy egyszerűen meglepődött, ami mondjuk szerintem Harrisre nézve érthető, hogy egy ilyen kutyamacskás dologra nem volt éppen egy fölkészítése, mert láthatóan egy nagyon fegyelmezett politikus, és lehozza azt a reakciót, amit kell, és erre nem volt reakció. Hát erre lehet, hogy lehetett volna készülni, hogy hát ott fognak ülni egymástól néhány méterre, lesz mozgás a teremben, hiszen oda kell mennie Magyar Péternek is a pulpitushoz, hogy akár ez bekövetkezhet. Szerintem nagyon rosszul nézett volna ki, hogyha bizonyos értelemben a bizonyos értelemben rosszabbul, bizonyos értelemben jobban, hogyha Orbán nem nyújt kezet Magyar Péternek. Szerintem Orbán azt túlélte volna, hogyha az EP közegben mondjuk ott felhorkannak, hogy ő nem ad kezet Magyar Péternek. Most neki ebből mi baja lett volna a saját közönsége előtt. Így viszont hát olyan fotók születtek, amelyeket, még egyszer mondom, Magyar Péter pont úgy használta, hogy Orbánék használták az Zelenszkijjel készült fotókat.
Felkészültség még az előző napon tartott bő 2 órás sajtótájékoztatóján Orbán Viktor talán egy igazán olyan kérdést kapott, amire számomra úgy tűnt, hogy még akkor is, ha évek óta megkapja, mintha mégse lett volna felkészülve. Ugye 444-től Cinkóczi Sándor kérdezte meg azt, hogy hogy is van az, hogy az Orbán édesapja gazdagodik meg a Belgrád-Budapest építésből, és ő szállítja oda a köveket, amire ugye az volt most is a válasz, hogy ő nem foglalkozik üzleti ügyekkel. Működik-e még ez a válasz, amit 10 éve ad Orbán Viktor, és fel volt-e készülve arra, hogy ebben a közegben most ez a kérdés is face-to-face érheti?
Hát erre is a rövid válasz az, hogy szerintem kevésbé működik, és hogy ezek azért ilyen tehát azért ilyen rossz válaszok, vagy gyengének tűnő válaszok, mert ezekre a dolgokra nincs válasz. Tehát ahogy Orbán Balázs mondataira sincs válasz, ahogy Novák Katalin döntésére, aminek ma sem tudjuk a teljes történetét, nincs jó magyarázat, hát erre sincs magyarázat. Tehát József főherceg egykori birtokán rendez be egy micsodát, egy nem tudom, családi házat, csak egy kicsit nagyobb bacskát, a magyar miniszterelnök a miből, a jövedelméből, és az édesapja meg az egyik stratégiai, egyébként a szuverenitásunkat érintő, hiszen Kína épít egy stratégiai vasútvonalat,
hitelből,
egy ilyen beruházáshoz a saját apja bányájából viszik a szóval erre nincs semmit mondani igazából, tehát szerintem valahol azért mégiscsak itt van a kommunikációs tudásnak a határa. A másik, ami érdekes lehet, hogy ez a politikai szituáció, ami mostanra kialakult Magyarországon, és én nem merném megjósolni, hogy most ennek mi lesz a következménye, tehát hogy ebből egy lelkes, nem tudom, rendszerváltó boldogság lesz majd a végeredménye, vagy pedig a Tisza párt is majd egy nagyszabású, de kudarcos kísérletként fog véget érni, legalábbis a rendszer leváltását illetően, de azt azért szerintem lehet tapasztalni, hogy kőbánya a korrupció ügyben, hogy például a korrupció ügye szerintem bizonyos értelemben visszajött, vagy megtalálta a helyét a politikai kommunikációban. Talán Orosz Dániellel beszélgettem, aki korrupciós populizmusnak hívta azt, amit Magyar Péter képvisel, Magyar Péter választói mozgalma, ez meg Unger Anna kifejezése képvisel, és ebben úgy a helyére került a korrupció, tehát hogy nem úgy önmagában van, hanem beépül egy politikai mondandóba. Uh-huh. Szerintem az sem véletlen, hogy Magyar Péter megpróbál megbékülni Hatházi Ákossal, ugye a színpadra is fölhívta a szombati MTVA-s tüntetésen, aminek így utólag azt mondanám, hogy lehet, hogy ez volt a fő politikai értelme, mert mindegy, más tekintetben nem volt ez számomra annyira világos, de az, hogy Hatházival kötöttek egy ilyen nyilvános békét, az szerintem pont ezért hasznos Magyar uh-huh. Péter számára, mert a korrupciós ügyekre való hivatkozás lehetősége, hogy azért éltek rosszul, mert a család elviszi a pénzt, azért ez egy erős üzenet, ha van mibe belerakni ezt az üzenetet. És ugye nagyon sokszor mondtuk azt, hogy a korrupcióról önmagában nincs értelme beszélni, ugye a korrupció sok esetben olyan értelemben, tehát politikailag kiúttalan, hogy persze hát mindenki azt mondja ellenzékből, hogy ne lopjon a kormány, de ebből még nem következik, hogy hogy vezetném az országot.
Meg be van árazva egy csomó minden.
De egyébként ki gondolta volna Magyarországon azt, fél évvel ezelőtt, hogy a mindannyiunk által ismert problémái, mondjuk a magyar vasútnak, azok elsőrendű politikai kérdéssé válnak. Az egészségügyről is tudtuk, hogy mindenki szerint rossz, de az is be van árazva, nem tudsz belőle senki politikai ügyet csinálni, aztán lám politikai ügy lett belőle, mondom, a vasút, arról meg nem is gondolta senki, uh-huh. és a korrupciós témának a visszahozatala, és egy ilyen beillesztés egy politikai narratívába megtörtént, és szerintem egy ilyen közegben ez a Orbán győző kőbányája, és az hogy kerül egy kínai beruházásba, szerintem ez egy egészen másfajsúlyú kérdés, mint lett volna, nem tudom, 8-9 hónappal ezelőtt.
Na és ha már vasút, akkor zakatoljunk át Budapestre, hogy ezzel a remek képpel éljek, mert hogy hát egy egészen meglepő stílusú és vérmérsékletű posztot írt Lázár János, aki mondjuk híres arról, hogy nem fél beszólni, ez de szerintem még azért ebben a műfajban is most nagyon erősen rohant ki. Ugye idézem szó szerint. Úgy látom, hogy néhány aberált belvárosi lipsi gyereknek megártott a túl sok szívás a hétvégén, és ezért aztán hallucinációik vannak a hévvel, meg úgy általában a világgal kapcsolatban. Hosszasan folytatódik, és vannak benne még érdekes mondatok, de hát ez az első kép is igen erős, amire Vitézi Dávid hásfateát javasolt Lázár Jánosnak. Egyrészt ez az egész hívügy, de aztán ez a lipsiző, aberáltozó mondat, ez micsoda? Miközben a miniszterelnök, ugye tegyük hozzá, hogy Strasbourgban azt mondja, hogy a bevándorlók okozta a homofóbia az, ami felerősödik.
Meg nőkelen erőszak erősödik fel. Tehát én csak tippelni tudok, hogy mire gondolt Lázár János, amikor az aberráltságról szól, de nekem is eszembe jutott, hogy talán akkor ezek szerint a miniszterelnöki aggodalom a homofóbia növekedése miatt, akkor ez lehet, hogy nem csak a menekültek miatt van, hanem esetleg van ennek egy hazai forrása is. Hát az indulat feltétlenül meghökkentő, egyébként azzal együtt, hogy valóban Lázár egy ilyen beszólogatós ember, de az ő beszólogatásának ugye korábban mindig az adta meg az alapját, hogy ő volt az a politikus, politikai vezető, kormánytag, akiről az ellenfelé is elismerték, hogy úgy tud működtetni dolgokat. Hát eleve az, hogy megkapta a mávot, én azért nem ismerek sikeres közlekedési minisztert, bocsánat, tényleg nem ismerek, azt hiszem, az elmúlt 34 évből ez egy nagyon nehéz terület, pláne úgy nehéz terület, hogy tehát csöpögtetett támogatásokkal, tehát voltak nagyobb fejlesztések, tehát azért aki utazik Budapest környékén a régió jetekkel, azért azt tudja, hogy máshogy néz ki, mint ahogyan kinézett 15 vagy 20 évvel ezelőtt, de hát aki meg máshol is utazik, az meg tudja, hogy az meg pont ugyanúgy néz ki, mint nem 20 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt. Igen. Szóval, hogy ez nem egy sikerterület, és itt nem elég nagy bemondásokat csinálni, és nem olyan könnyű pénzeket átcsoportosítani, és az a helyzet, hogy most én nyilván nem akarok itt egy ilyen pszichológiai levezetést tenni, mert nem is értek hozzá, meg nem is biztos, hogy ez pontosan így áll össze, de mégiscsak az a helyzet, hogy egy menedzselésben, operacionalitásban, implementálásban, több ilyen szót nem mondok, sikeresnek, tehetségesnek tartott miniszter, hát kudarcok sorát szenvedi el, és lehet, hogy ebből adódóan ezt hangerővel próbálja meg ellensúlyozni. Hát az egész hívügy egyébként sok szempontból szintén egy jelképe, és ugye a kormánynak szerintem most azért az a baja, hogy kicsit sok ilyen jelkép van, egy jelképe annak, hogy hát az állam elvette az önkormányzattal a hévet, aztán azóta rosszabb, mint volt, mert hogy tehát nem úgy rosszabb, hogy elrontotta, hanem nem csinált vele semmit, és ettől még rosszabb, mint 10 évvel ezelőtt volt. Hát minek vette akkor el? Ha elvette, miért nem rakott bele pénzt? Mi az elképzelése róla? Budapestet bünteti? Na, de hát a hév az pont az a lényeg, hogy tehát az sincs rendben, de ugye a hévnek pont az a lényeg, hogy az Budapest határain kívülre megy. Mit tetszenek gondolni erről az egészről? És ugye volt már egy járatritkítási vita a budapesti kampányban is. Hát itt is hát be lehet jelentve egy járatritkítás, amiről Lázár János azt mondta, hogy nem lett bejelentve a járatritkítás, de hát be lehet jelentve. Szóval, hogy ezekben a dolgokban megint csak azt mondom, hogy a kommunikációs határokig el lehet jutni. Bizonyos értelemben jó hír az, hogy ezek szerint a valóság fala az még valahol ott a ködben mindig ott húzódik, és legalábbis neki lehet ütközni. Ez annyiból jó hír, hogy tényleg ott van az a fal.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen, elég izgalmas végszó lett, és szerintem a következő hetek is ilyen izgalmasak lesznek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez volt az elemző Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával. Viszontlátásra.